Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarocontrolnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarocontrol.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hú, már számol.
Jaj, de jó, asszúr egy kincs. Figyeli mindig a számlálót, hogy elindítsam a 401. égésteret, melyben köszöntök mindenkit, abból az alkalomból is, hogy 20 éves a totálkár, bár az égéstér, hogy hány éves, azt nem tudom. Ja, két fejszámoló művészel ülök a stúdióban, hiszen asszúron kívül itt a becsületes Nepper, akinek nyilván nem kell a gyűrűs és hát a középső ujja
közé. Hogy 52 hét van.
A gyűrűs és középső ujja közé bevenni azt a készpénzköteget, hogy azért plusz-minusz 1%-kal megbecsülje az értékét. Mennyi? Mit mondtál?
Hát akkor 8 év, nem?
Én nem tudom, de elhiszem hát neked.
52 hét van, biztos kimaradt egy-két hét, ilyen karácsony, meg ilyenek.
Egyébként stimmelhet nagyjából, mert ugye...
Akkor az 8 év.
Igen, 2011-2 környéken kezdtük valóban.
Ja, na mindegy. Szóval még 400-at magunknak és a hallgatóknak.
Vagy 4000-et.
Igen, hát még annyi önpolír kell, hogy hát nem biztos, hogy mindenki tudja, de hogy az Égéstér a második legnépszerűbb magyar podcast. Az egyik legrégebbi és a második legnépszerűbb. Tudod, mi a legnépszerűbb kopasz?
Valami politikai?
Nem, a Balázsék. Tehát igazából egy rádióműsor podcastát éve. Tehát igazából a
nem lehet Égéstér a kettőt összehasonlítani.
Nyilván, hát jó, hát Balázsék sokkal jobbak, ezt elismerem. De a podcastnak készült podcastok mezőnyében végül is elkaristolunk mi is. Azért hívtam a kopaszt az Égéstérbe, mert kopasz egy Nepper. És hát gondoltam, hogy mégis egy domestic Nepperrel is átbeszélhetnénk ezeket a Mozaik utcai kalandokat. Nem tudom, hogy nagyon sok elmélet van,
igen,
hogy miért történt mindez. És annyira érthetetlen az egész, hogy hát ugye, hogy lerohanta a TEC rohanta le, az NVS, ugye a Nemzeti Védelmi Szolgálat, ami a korrupt rendőrök ellen van kitalálva. Hát a megfelelő rendvédelmi szervek ugye lerohanták a Mozaik utcát, 10 vizsgabiztos helyeztek, nem tudom.
12-t, én úgy tudom, és 12... akkor egy ellen foganatosítottak.
Én is a foganatosítás volt a szó, amit kerestem, igen. De nem, hanem, hogy bent vannak, és nem tudom, hogy az őrizetbevételüket hosszabbították meg, vagy az előzetes letartóztatásukat rendelték el. Nekem Nepper forrásaim, basszus, olyan nepperek jelentkeztek be nálam a felhívásra. Például, aki annak idén a V-maxomat átolta a műszakin úgy, hogy rárakták a fékpadra. Volt egy fékpróba, és óriási piros betűkkel megjelent, hogy no break.
De átment.
Átment. És utána ezzel azt hiszem, hogy mentem a osztrák túrára, és a Grossglocknerre föl le minden. Kicsit hullámos volt, de igazából lehetett vele. Ilyen felelőtlen dolgokat csináltam én is, bevallom. Remélem már elég.
Közlekedési bűnöző vagy.
Igen. Hát igen. Na és akkor, hogy vajon miért csinálták? Hogy ember emlékezett óta...
Amit? A pénzelfogadást?
Vagy mit? Nem, hanem hogy miért kellett most lerohanni a Mozaik utcát, hát, hogy ez a rendszer úgy tűnt, hogy...
Egy jól működő rendszert miért kell szétverni, érted?
Így van. Hogy valójában nem biztos, hogy korruptabb volt a Mozaik utca, mint mondjuk a magyar egészségügy. Vagy mint bármi más. Hát tehát nem, egy a korrupció melegágya, amin tényleg nem hogy műholdról, egy másik galaxisból látszott, hogy ott hogy mennek a dolgok. Na, meséltem is a múlt
körégét.
Mindenki tudta. És hogy hát Orbán kormány van 10 éve, előtte volt, nem tudom én, 2 év Bajnai, volt nagyon sok Gyurcsány, volt Medgyesi, volt Horn Gyula, meg Grósz Károly, meg Kádár
Antal
János. Elnézést, Antal József, igen. Hogy ez így úgy tűnt, hogy...
Akkor is így volt, és azóta hogy, is mindig.
De hogy most vajon miért, és hallgattad a legutóbbi Égéstérben az elméleteket? Például igen, a jachtkikötő elmélet, amit ugye egyből sikerült a Mythbusters helyi különítményének cáfolni, hogy ez nem lehet, hiszen hát a Mozaik utca az út túloldalán van.
Nem.
Aztán van egy olyan elmélet, amihez még a megfelelő nevet is megkaptam, sőt még fényképet is.
Én kettőt is. Van egy ilyen elmélet szerint.
Na.
Hát, egy pár éve, Nem, szerintem évekkel ezelőtt elkezdődött egy ilyen felújítási program, hogy szépen gatyába rázták a kirendeltségeket, ilyen nyílászáró csere, szigetelés, stb. Stb. És akkor viszont ezzel egy időben volt az, amikor egy időben nagyon sok NKH-st kirúgtak, és ugye elkezdtek jönni az autók, és iszonyatos módon feltorlódott az autó. Ugye balhé volt a Covid előtt, hogy ilyen két hónapokra voltak vizsgai időpontok, meg vagy nem is két hónapra, de volt, ahol két hónapra.
De várj, nem a Covid-dal jött ez a két hónapos
nem,
torlódás? Nem, előtte, de akkor egy még ez, nagyobb torlódás az lett.
Akkor egy nagyon nagy torlódás volt, mert leszűkítették ugye a munkavállalóknak a létszámát, ez az autó meg ugye több lett, ugyanannyi autót kellett meccseltet, torlódott, és egyre több autó lett, és a végén ilyen Gödön ilyen 5-6-7-es vizsgaidőpontok voltak. Pomázon megbuktak ugye másfél évvel ezelőtt, akkor is volt egy ilyen, hogy ott 40 ezerért adták a vizsgaidőpontot nagyon hamarra, mert ott is ilyen rettenetes, Pesten ilyen két hónapokról tudok, Gödöllön picit rövidebb volt.
Hát ez a reál gazdaság.
És akkor hogy... azt mondta, az volt a mondás, ilyen nepper körökben az a plegyka terjedt, hogy az egészet azért csinálják, hogy lerohasszák az egészet, mert magát a szervezetet, hogy
mindenki nagyon elégedett
prezentálható legyen, hogy ez a szervezet ebben a felállásban nem alkalmas a munkája elvégzésére, és majd ezt majd kiszervezzük a Dekrának. És majd a szépen a Dekra fogja csinálni, aki meg, hát ott két nevet hallottam, hogy kihez köthető, az egyik ugye a belügyminiszter volt, a másik meg a Lőrinc, és na most nyilván nem, nagyon picik vagyunk mi ehhez, hogy ebbe belelássunk, ez egy ilyen nepper, pletyka és összeesküvés.
Ezt emberet. Hallottam én is egyébként, még mielőtt elmondanám, hogy a fényképes változat az volt, hogy valójában egy államigazgatási középvezető, vagy nem tudom, honnan kezdődik a közép, hol végződik és hol kezdődik a felső, hogy kirúgtak másfél-két éve, és hogy ő így bosszúból nyomta fel őket, de hát ez is lehet egy magyarázat, de akkor se rohannák le. Tehát...
Nem, a pomáziakkal kapcsolatban ott azt hallottam, hogy ott egy vádalkú keretében van egy hölgy, akiről hallottam, hogy belelógott mindenféle megoldásokba a keze, és akkor ő...
Pomázon?
Nem, úgy egyáltalán ilyen autós Igen. ügyintéző volt, és hogy mindent is szeretett elvállalni. Aztán Igen. nyilván megdőlt, mert ugye ezek mindig megdőlnek, és egy vádalkú keretében akkor befújta ő a pomáziakat, hogy ott mi van. De aztán ez is csak egy ilyen nepper pletyka, tehát azt most megint igen, mi igen. az igazság, az nem tudjuk, és azt mondják, hogy a mozaik utca is egy ilyen vádalkúnak az eredménye.
És aztán volt még egy csomó pletyka erről, hogy bekamerázták, ugye, és bekamerázták az aknát, és ott számoltak igen. a pénzt, bla.
Igen,
de amit te mondtál, nekem is azt tűnik a legéleterősebb elméletnek, amit én csak Pintérhajnak elméletnek hívok, tehát ugye ő a belügyminiszter úr lánya, aki az Eclipse ZRT nevű vállalathoz kötődik, amit hát, hogyha Google-ben meg akarod keresni, akkor az Eclipse és a botrány szavakat érdemes beírni, hogy ez volt egy olyan vállalat, amelynek a neve ez egy 15 milliárd forintos adócsalás, elkerülés, számlagyár és egyéb kötődött. 2005 és 9 között közbeszerzésen nyerték az eredetvizsgálathoz szükséges szoftvernek a kifejlesztését, eredetvizsgálat és biometrikus útlevél. És hogy ott nagyon sok pénz eltűnt, én nem tudom, hogy kell ezt csinálni. Tehát, hogy melyik része volt a számlagyártás, melyik
a... volt az a program, nagyon sokat szívtak vele.
Ezt melyik volt a nettó csalás?
Életbe lépett, és annál leállt.
És az egyik kettő darab közbeszerzési projektmenedzser volt, és az egyik volt hát a belügyminiszter úr lánya. És hogy érdekes, hogy tanúként sem hallgatták ki, miközben szóval nem is tudom, 2 és 4 év között kaptak letöltendőt a vádlottak, és az egyik lehallgatott telefonbeszélgetése szolgált bizonyítékként. Na mindegy. És hogy
alkalnak a beszélgetése?
Igen. És hogy 2011-ben történt, hogy az Eclipse egyik számlagyárosának az autója felrobbant, és rá két hétre az egyik volt Eclipse programozó autója is felrobbant.
És benne ültek ők?
Nem. Hát ez csak ilyen haver.
Figyelmeztetés.
Igen.
Levágott lófej.
Igen. Úgyhogy...
Hát most... az is elég ijesztő valóban.
Igen. Tehát én azt mondom, hogy valószínű itt a szakértelem megvan, és én is ezt hallottam, hogy ilyen Dekra rendszerű hát nem tudom, magán. Hát az egy akkor... vállalati kézbe adnák az egészet, és akkor menne minden olajozottan.
Persze, mint a karikacsapás. Hát,
hát a német modell, igen, persze. Egyébként ez van, ahol
az működik. Az ottani NKH, ott is a felügyelő szervként működik egyébként.
Na és még amit...
Nagyon-nagyon más világ egyébként. Én vizsgáztattam Németországban, tehát az a hozzáállás, ami ott egy vizsgasoron tapasztalható, vagy egy bármilyen hivatalban tapasztalható, az, hogy is jellemezzem. Tehát a magyar hivatalokban tisztelet a kivételnek, én is ismerek ilyet, ahogy tök jó a hangulat, okmányirodában is normálisak az emberek, meg mit tudom
én. Én is láttam már ilyet.
Tehát Gödöllőn is tényleg ilyen jó tapasztalataim vannak, mert tök normálisak, meg segítőkészek a hölgyek, akikkel beszéltem mindig, és nem azért, mert én nepper vagyok, hanem egyáltalán, amikor először oda mentem is, hogy nem ismertek, akkor is. Másik, tehát nálunk az a, hogy nem. Tehát bemész, hogy nem. Be el akarsz intézni egy valamilyen hivatal
ügyet. Emlékszem, amikor a Kugárt eladtam, és megpróbáltam kijelenteni Magyarországra, igen. És egyszerűen képtelen voltam, mindenhonnan lepattantam, pedig egy, minden része legális volt az egész rohadt igen. ügyletnek, minden része.
Kimész Németországba.
Le akartam adni a rendszámot, nem igen. sikerült, nem sikerült. Igen. Ó, hát akkor izé, vigye ki, és majd hozza haza, de nem tudom úgy hazahozni, de akkor hozza be, de hát va.
És neked csináljanak költséget és programot feleslegesen. Tehát ez nagyon megy.
És hát az a rendszer fő hibája, hogy ugye nepperekre van ehhez szükség, tehát ha te nem vagy, akkor szerintem a Cougarra még mindig itt szívok. Na mindegy, a Mozaik utcára visszatérve, még ezt is mondta egy nepper, hogy ami az eredeti elméletedet támasztja alá, hogy prezentálni akarják, hogy mennyire szar a rendszer, hogy annyira fel vannak most torlódva, hogy heti 1700 autó esik ki a rendszerből, tehát annyival vannak mínuszban, mert hogy a Mozaik utcában csináltak heti 250-300-at, és a Vasgereben utcában is csináltak heti 250-300-at, és milyen mindenkit bevittek a Mozaikból, ezért a Vasgerebenből vittek át 4 vizsgabiztos, de hát így aztán a Vasgerebenbe se tudnak annyit vizsgáztatni, tehát akkor most te mikor vizsgáztattál autót utoljára?
Hát folyamatosan.
Hol?
Gödöllőn.
Tehát ott
nincs ekkora dráma. Tehát itt ilyen héten belül megvan. Ilyen 4-3-4 nap, és ami ezt meg szokott lenni. Ott nincs ilyen probléma, de Pest ugye 2 millió ember. Tehát azért az nagyon más lépték, és azért annyival több vizsgálomás, mert nincs itt. Pestem is ugye a kinti autónak a honosítása, az meg csak az NKH végezheti senki más. A Dekra kihez
tartozik
céghálóként, azt tudjuk?
Fogalmam sincs. Hát ezt egy gondolom, egy
német vállalat. Majd valamikor máshol biztos. Na jó, de hát a...
De hogy a licenzt megvenni?
Nem, hát a Dekrának van egy magyarországi leányvállalata, és hogy az kinek a tulajdonában van.
Hát ezt nem tudjuk, de sejtjük, hogy kiében lesz. Csak kérdés, hogy az a céges...
Valami haveréba.
Hogy a céges kultúra, tehát ha azt mondod, hogy a Dekránál így meg úgy megy, hogy ez Magyarországon akkor hogy fog kinézni?
Nem tudom, mert ugye az, hogy emberek tartják a zsebüket, ahol autó van, meg nem csak az, hogy bármit el akarsz intézni, akkor ugye teljesen normális Magyarország, mert így szocializálódtunk, hogy így lehet megoldani mindent.
Na de hogy
Németországban... Nem ez a normális,
de hogy Németországban azért megy más, hogy mert Dekra...
Azért, mert az ember ott van a vizsgabiztos, oda mentem egy autóval, vettem egy olyan kocsit, aminek nem vettem észre, le van járva a műszakia, így nem kaphatott szorrendszámot, nem tudtam hazahozni. És az én hibám volt, mondta a tulajdonos, hogy hát igen, nincs rajta, hát ott a hirdetés, nincs rajta. Ú, tényleg nem néztem. Oké. Jó, lekapartuk a matricát, föltette ő a rendszámot, elvitte nekem a Dekrához az autót, hogy itt van testvérem, leraktam, innentől a tiéd, azt csinálsz, amit akarsz. És bementem a kis autómmal, egy öreg korza volt, sor, végeállom, jön a köpenyes, német bácsi, nyitja a géptetőt, veszi elő a csavarhúzót, én már láttam a lelki szeméről, hogy na, itt valami van, gáz van. Nem, beállította a fényszoróimat, mind a kettőt, mert nem volt jó beállítva, és akkor mondta, hogy Helyekről, gratulálok.
Ahelyett, hogy kibaszott volna, és igen, jöhettél fogta, volna még egyszer, ő megoldotta
meg a problémát. Fogtam meg a csavarhúzóját, beállította a fényszoróimat, és mondta, hogy Helyekről, gratulálok, hogy nagyon jó autót vásárolt. Majd hazahoztuk, és le kellett vizsgáztatni még egyszer az NKH-nál az egynapos izét. Igen. Hát persze, mert nem fogadták el még akkor a
milyen szép. Vizsgahonosítást. Ez szép magyar szokás.
Így van.
De már elfogadják?
Már elfogadják egy jó ideig. Igen.
De hát ez a másik, ami nagyon nagy veszélyparipám, és szakadt volna anyukájába a feje annak, aki ezt a körlevelet kiadta az NKH-nál, mert úgy van, hogy a forgalomban bele van ütve az, hogy meddig érvényes a műszaki engedélye, vagy műszaki vizsgálja az autónak. A kintinek.
A német forgalmiban.
A németben, olaszban az van beírva, hogy mikor vizsgázott, és oda van mellé írva a kilométer, hogy milyen kilométer volt a vizsgán. Na most akkor fogadja el az NKH a műszaki vizsgát, hogyha viszem mellé a vizsgapapírt. Na most olasz autóhoz nem kaptam. Mostanában azt hiszem már úgy megy csak exportra egy friss vizsgával, de korábban soha nem volt hozzá, de ott van a dátum, egy nyomtatott cetlin, rá van téve a forgalmira. És az az NKH-nak a hozzáállás a dologhoz, mert valaki ezt tudja hamisítani, a műszaki vizsgát, ezért vidd a vizsgapapírt is. Tehát az az alapfelállás, hogy te úgy is csalsz. Tehát válasszuk a drágább megoldást, a 39.900 forintos vizsgát, ne a 8000 fontos honosítást. De van érvényes műszaki, nincs mellé vizsgapapírod, akkor nem fogadják el a műszakit.
Na de várjál, most akkor az van, hogy nem tudom, pomázom. Ezt be is zárták, nem?
Pomázom vizsgálomat. Nem járok oda.
Tehát, hogy oké, hogy most az itt kiderült, hogy Budapesten dráma van, de attól még akkor országosan valószínű nincs dráma. Tehát, hogyha Gödöllőn sincs dráma, akkor... Tehát minek ez az egész demo? Hát az van, amit akarnak. Tehát, hogyha az valamit van, akarnak csinálni,
az van, hogy szerintem, hogy ugye lehessen mutatni azt, hogy a rendszer mennyire nem jó.
És kinek, ugye... minek, milyen? Szerinted taxis blokkád lenne? Vagy
nem.
Hanem hogyha egyszerűen átvenné a dekrát.
Nem, én azt gondolom, hogy a szándék már megvan, hogy ezt így le kéne pattintani, mert kurva nagy okosság, tehát nagyon sok pénz van benne. Most gondolj bele, hogy 300 autót levizsgáztattam, mondjuk ilyen kinti autót, az 300x40 ezer forint.
Az mennyi?
Sok.
Na, tessék,
mennyi az 12?
Ha, igen.
De mennyi a nulla?
Az 12 millió. Millió, persze. Annyi? Beütem, hogy
annyi, igen.
Na, mindegy.
Akkor annyi.
Az annyi pénz, és akkor még jönnek mellé az olyan vizsgák, hogy taxisok, stb. Meg a sima vizsga, tehát ez azért nagyon sok pénz.
Hát biztos, hogy több pénz van most ebben, mint a szállodaiparban.
És ez rohadt sok, nyilván valamit le kell adni az államnak, de nagyon-nagyon sok pénz maradt benne. És nyilván megvan az, akinek ez jobban kell, mint másnak, és közvélemény felé meg lehet indokolni,
de hogy... De mi az, hogy másnak? Ez egy állami dolog, amin egyelőre magánember csak úgy keres, hogy vesztegetési pénzt fogad el.
Jó, de van az érdekkör, aki nagyon szeretné ezt a bizniszt, mert ez jó, az állam meg, hogy igazolja a társadalom felé, hogy miért adja el az egyébként pénzt csináló tevékenységét, bemutatja azt, hogy látjátok, korrupció, stb., az állam nem képes jól működtetni ezt a szervezetet, föl vannak torlódva az autók, tehát szar az egész, igazából nyűgez nekünk, dobjuk le magunkról.
És mindenkinek jobb lesz egy kicsit több pénzért.
És mindenkinek jobb lesz az, hogy ezt egy magáncég csinálja igen. Úgy, ahogy akarja, és onnantól kezdve flottul fog menni minden.
Nekem furcsa, hogy miért akarnának valamit így eladni. Tehát egy Paks 2-t nem miért reklámoznak
akarnának,
így.
Miért akarnának minden egyetemtől megszabadulni például?
De miért tehát vajon? Van egy csomó olyan dolog, amit telepattintanak, mert az okosság van benne, akkor azt megveszi valami haver.
Jó, csak én azt a részét értem. Az okosságot abszolút értem, csak hogy ehhez egy ekkora marketing sztorit keríteni, annyira fölöslegesnek látom.
Nem tudom.
Na és mi
van? Lehet, hogy csak okoskodunk.
Persze.
Benne van ez is, de hát azért a magyar politikának és nem a jelenlegi kormányra gondolok.
Én kapok letöltendőt, te felfüggesztetted az asszonynak, meg felrobbantják a GSX 600-asát.
Hát ugye mindig ez volt, hogy tök minden melyik garnitúra volt milyen színű, az az akkori lehetőségekhez és vérmérsékletéhez képest lopott. Mindegyik.
Nyilván. Csak azt mondom, hogy nem értem, hogy miért kell ezekkor a PR sztori. Na mindegy, azt mondd meg, legutóbb, mikor találkoztunk, elfogyott mindened, nem volt autód. Eladtad az összes jazz, nem volt nálad jazz.
Igen, szégyen szemre.
Most van.
Most van kettő.
Csak?
Csak.
De... És hány autód van most?
Hát nem szoktam számolgatni, mert ugye folyamatosan forog.
Mi lett a kockával?
Tényleg a Cube.
Megvan még.
Megvan mindig
meg. Hát az réteg autó, az egyszer megjön rá az ember. Az nem olyan, hogy megveszed két hét, hogy ezt eladom két héten belül, azt tudom. Maximum egy hónap, de az ilyeneket azt ki kell várni. Tehát az megjön lassan.
Ha. És hogyan indítottad újra az export, import tevékenységet?
Beültem a kocsiba, és kimentem.
Mikor?
15-én nyitották a határ, 16-án.
Hát, te nem loptad a napot.
Most 21-én megyek majd kedden megint.
És miket hozol? Ugyanaz? Tehát a válság előtt és után, illetve koronavírus előtt, után, hullám előtt?
Nem. Tehát ugye az első héten volt az, amikor, vagy első hónapban, amikor úgy nagyon megállt minden. Aztán, amikor látták az emberek, hogy nem fekszenek a pestises hullák az utcán, meg nem jár a halott szállítókocsi, és dobálják föl rá a hullákat, akkor úgy...
Visszük a halottakat?
Úgy. Igen. Úgy. Tehát ez a gyaloggalop kép nincs, akkor úgy mennyugodtak, és elindultak az emberek. Nem volt készfogás, maszk volt, meg mitten, tehát úgy jöttek az emberek, meg fertőtlenítő, meg mi sem mentünk el próbakörre, hanem meg ez itt a kocsi, az meg ott a parkoló, lehet menni. Van ott mellettünk egy nagy parkoló, egy ilyen gyárnak a parkoló, és akkor ott mentek egy karikát az emberek, mi sem akartunk beülni az emberek mellé. Ennyi. De úgy ott akkor ugye elindultak egy ilyen 4-5 hét után. És ilyen hullámzó heteink voltak, de azért úgy mozgott valami. Aztán utána, amikor megszűnt a karantén, meg ez az egész sztori, akkor utána úgy elindultak az emberek megint. De és akkor körülbelül ugyanaz a ritmus van, mint előtte.
De és jazzeket hozol?
Vagy... Hát szeretnék venni jó párat.
S2000?
Megvan, köszöni szépen.
Nem, hanem általában S2000-et nem hozol. Szomszédra próbálom azóta is melegíteni lelkesen, hogy mielőtt a sírba teszik, az muszáj lesz, hogy mennyibe kerül abból egy jó? Mindig azt mondom, hogy azért...
Hát ilyen 15 ezer környékén, de ilyen 4,5-5 millió forintért itthon is van.
Igen?
Jó, nyilván nem láttam, hogy hogy néz ki. De most van nálam egy érdekes autó. Ariel Atom.
Na ne!
De.
Beszámítottad?
Nem, ügyfél hozta. Én csak intézem neki, a fuvart, meg ilyeneket intéztem.
Jaj, te csak forgom
be. Meg majd leforgatjuk.
Ariel Atom, és mentél már vele?
Mentem.
És?
Azt a kurva.
De mi van benne? Milyen motor az?
2 liter Honda Type-nak a kompresszorral.
Igen.
2 liter?
Honda Type-er.
Igen.
Az 200 ló, egy kompresszor van rajta.
Az olyan 300 ló szokott.
300 ló.
És hány kiló az autó?
500. Húbazd meg.
De azt mondják egyébként, hogy egy ilyen súnyi vadállat.
Húbazd meg.
Súnyi?
Húbazd meg, nagyon. Tehát de ez mi? Figyelj, nem mentünk vele szinte semmit. Tehát annyi volt, hogy lerakta a tréler, ide-oda mentünk vele szinte 6 kilométert, meg picit megmelegedett az olaj. És nem is az, hogy elkezdtünk nyomni, mert papucsba voltam, tehát egyáltalán nem akartam ott racsingolni, meg sem.
Papucsba? Hát azt a szél elviszi a papucsot.
Ilyen. A lábadról azért nem annyira.
Nem?
Nem. Oda nem fúj. De...
Mert fürdőkád? Tehát fürdőkád. Így félig zárt.
Fürdőkádba ülsz, igen. De az, hogy elindulsz, és egy ilyen fehér aszfalt van az utcában, és fölhúzol a kettest, nyomsz egy gázt, elúszik a segge. Húzol egy hármast, nyomsz egy gázt, elúszik a segge. Húzol négyet, megint elúszik a segge. És nem az, hogy racsingoltunk és parkettáztunk, hanem fél gázt nyomtunk.
Mennyit ér egy ilyen Ariel-atom amúgy?
Hát, megnézed az interneten, ilyen 30 ezer környékétől.
10 millióért van egy ilyen retteneted, ami rendszámos lehet?
Hát az lehet rendszámos, igen.
Igen. Ennek van angol rendszáma.
Ez egy személy vagy kettő?
Kettő. Tehát amikor így, nem Tesla modellesbe ültél?
Az a nagy Tesla.
Igen.
Persze.
De a P100D-be gyorsultál az egyet, az miért megy?
Persze.
Na, hát ugye ez ugyanazt tudja.
Ez egy kicsit gyengébben megy, de nem veszed észre.
Kicsit gyengébben megy, mert ugye ez talán a 30 legnagyobb gyorsuló autó a világon, vagy valamilyen rettenetes szám tartozik hozzá. És...
Meg gondolom az álló rajtja a hátsó kerék miatt talán annyira.
Hát a kiforog, de az, hogy utána, hogy megy utána tovább.
Gondolom, hogy azért tehát 80 és 200 között.
Hát meg a Teslával szemben itt bárhányszor megcsinálhatod ezt a
akárhányszor megcsinálhatod, másrészt, hogy a Tesla azért egy 100 fölött, ilyen 140-nél azért kezd elfogyni. Megy azért az ott is, Tehát nincs ez.
Hát én ugye egyszer megcsináltam, hogy a BMW M760L-ivel ugye gyorsultunk, mert nekem az volt az elméletem, hogy a Tesla az a 0-400, tehát 400 méteren jó a negyed mérföld, arra van kitalálva, hiszen ez az alapgyorsulási verseny, és akkor kivittük ugye a mezőkövesdi reptére, mert nekem az volt a kérdésem, hogy vajon 800-on mi lesz, 1200-on és 1600-on, tehát egész mérföldön. És tényleg a, nem is tudom, 800 körül érte utol a BMW, és az 1600-nál ilyen egy autóhossz előnye volt a BMW-nek, és akkor, akkor mond...
Azt hittem nagyobb lesz.
Nem. És az volt a vicces, hogy akkor jó, akkor gyorsuljunk még egyet, mert hogy a Tesla élményvezetés gazdája rosszabbra számított a saját részéről, és a másodiknál a Tesla már azt hiszem egy 200 méter után lekakukkolt, hogy ő ezt nem hajlandó tovább csinálni.
Aksi elmelegedett.
Mindegy, hát nem is vártunk tőle többet, igazából nyilván. Jobban teljesített, mint gondoltuk. Mondjuk nem érzed életveszélyesnek az Ariel Atomot?
De az. Fú, én nagyon kicsi ez a kukacom.
Tehát ez utcára való dolgok egyébként.
Ez valami egészen megdöbbentő.
Versenypályára
az,
való.
Azért szürreális az egésznek az élménye, mert ülsz négy hajlított cső között egy ilyen kompozit székbe, amit nem lehet állítani, mert csak előre-hátra tudod csavarokkal mozgatni. Ki van öntve a két teknő, az alján van egy luk, hogy kifolyjon a víz, és meg a padlólemez idézőjelben. Annak is az alján van egy luk, hogy kifolyjon a víz belőle. És azért szürreális, mert ugye ott van az a rettenetes szívózaj a füled mellett a kompresszortól. Tehát az úgy...
Ez középmotor persze, igen.
Nem, hát fölött, mögötted van a motor.
Hát ez egy középmotor, igen. Nem?
De hogy a füled mellett itt van a légbeszívó nyílása. És az olyan egészen bestiális, amikor szív, és annyira direkt az egész élménye az azónak, ahogy azt a rettenetes
hát igen,
gyorsos
előadja,
mert lennülsz a földön egy gokartban.
De radikált vezettél már?
Nem.
Ja, mert én azt vezettem egyszer a Hungaroringen, és az ugye Hayabusa motor, nem is tudom, ilyen 200 ló, tehát nem is volt följebb húzva.
A radikál az kb. Ugyanaz, csak azt mondják, hogy a radikálnak normális futóművő van, annak meg nem annyira.
A radikál az nekem olyan élményem nem volt ott van. Versenypályán.
Biztos jó, csak tehát így azt hiszem, hogy Gyula Vitéz vezette mind a kettőt, és vele beszéltünk erről, és mondta, hogy hát azért a radikál az egy rendes versenyautó, ez meg egy
jó, azt mondják, hogy jó indulat barom, sokkal. Igen.
Na ez volt nekem a radikállal az élményem, hogy igaz, hogy én csak versenypályán mentem, de hogy annyira egy olyan volt, hogy nem féltem benne, egyszerűen halál lazán mentem a Hungaroringen, időnként előzgettem Ferrarikat, minden különösebb ceremónia nélkül, még szinte közben szelfizni is tudtam volna, tehát annyira egy könnyen kezelhető, barátságos jószág volt. De akkor ezek szerint az Ariel Atom
az nem. Atomról azt mondják egyébként.
Pályán mentél vele? Versenypályán?
Még nem. De majd szeretnénk vele menni és úgy leforgatni. Majd találtunk hozzá embert is, aki
tudja vezetni?
Hát persze, aki hozzá van szokva a teljesítményhez. És...
Várj, ebben már a downforce létezik? Tehát ez, hogyha gyorsan mész, jobban tapad? Ez olyan?
Nem, szerintem nem. Ezen nincsenek szárnyak. Ez
szárny nélkül is sima csupasz. Van szárnyas is, de ez nem. Ez nem az. És hát ugye mindenki azt mondja, hogy a radikál sokkal barátságosabb, meg jó indulatúbb
autó. Tehát akkor ez barátságtalan.
Hát goromba.
Hát a vicces verzió ebből goromba. Egyébként az 500 lovas volt. Ami
a V8.
V8-al, igen.
Jó, hát az
Jézusom.
Az valami dupla Hayabusából fejlesztett csodamotor.
De Ariel Atom?
Ariel Atomba, igen.
Csináltak ők egy motort hozzá.
Belegyemeszölték ezt az 500 lóerős szörnyeteket. Nem tudom, egy ilyen néhány tucat készült belőle.
És gondolom alul is jól megy.
De figyelj, az ilyen nem akarok hülyeséget mondani, ilyen közel 200.000 fontba kerül a használt.
Aha.
De két motorblokkot, hengersort összefordítottak, valami híres motortervező csinált bele egy, azt hiszem, 3 liter, 500 ló, vagy 3,5 liter?
2,6-os, azt hiszem. Igen. Ez két Hayabusa blokk.
Igen.
2x1,3.
Igen, igen.
Tehát valami bestiális motort épített.
De hát rettenetesen forog, meg nagyon erős. Nyilván ezek.
És az a baj, hogy a Hayabusa, mentetek már Hayabusával?
Szerintem hogy... nekem még nem volt.
Nekem meg volt, emlékszem, hogy azon csodálkoztam, hogy a Hayabusa, a Suzuki Hayabusa az a motor, ami először ment 300 fölött.
Igen.
És egy kellemes, van akinek tetszik, van akinek nem. Én nem hol ebbe a táborba tartozok, hol másikba, de olyan, tudod, olyan baljós híre, hogy egy Hayabusa, hát tudod, hogy Hayabusa, hogy hát ez megy 320-szal. És ha valamiért azt hittem, hogy ez is egy ilyen gonosz szörnyeteg lesz, és nem, hogy az alulról is szépen megy, és egy barátságos jószág. Alapvetően.
Ez egy jó nagy motor nyilván.
Hiszen egy nagy, kellemes, az egy tök jó motor. Na és várj, ezt az Arielt, ezt Ez most akkor olyan megvetted, vagy valaki?
Nem, valaki vette, én meg csak segítek neki itt hazahozatni, meg ilyenek.
És meg ő azt intézni. Mondja, hogy persze, addig csak mászkálj vele? Tehát a kölcsönben
nem mászkálok vele. Áll az udvaron, csak nem megyek vele.
De vidd ki versenypályára nyugodtan.
Hát az tudja, hogy le akarjuk forgatni, tehát meg van belebeszélve.
És aki azt tud vezetni?
Majd megtanul. Hát szép tisztelettel.
Máshogy nehéz lesz szép hosszú távon együtt élni ezzel.
Van, tehát bízom abban, aki a tulajdonosban, hogy van annyira intelligens, meg tudom, hogy van annyira intelligens, meg, és tisztában van azzal, hogy mit vásárolt, hogy majd szépen óvatosan alulról elkezdi a határokat keresni. Meg szerintem nem fogja keresni, tehát ez itt nagyon sokáig csókolomot kellene köszönni. Én azt hallottam, a Mihelis Norbi azt mondta, hogy ez túl sok neki. Neki elhiszem.
Nem csodálkoznak rajta egyébként.
Figyelj, bestiális. Tehát az, ami ott történik. Meg az, hogy nagyon pici a kormányszöge, tehát nagyon picit tudsz a keréken fordítani, és emiatt, hogyha elúszik a segge, akkor nagyon szűk,
nem tudod visszahozni.
Nagyon szűk az a tartomány.
De vajon miért? Hát egy hátsó kerekes olyan kormányszöget csinálnak,
mondom, ami ne kelljen sokat fordítani a kormányom, nem tudom.
A szúr az milyen cég az Ariel?
Angol. Ez egy angol kis vállalkozás.
És létezik még?
Létezik.
Hogyne.
Létezik.
Az ügyfélem annyit beszélt most már a tulajdonossal.
Igen?
Persze. Itt
ez egy jó működő történet, mert ez egy egyetemista srácnak volt a diplomamunkája, ez a váz. Ez a furcsa ilyen dupla hajlított létre, ami így az oldalán fut az autónak. Ez teljesen új ötlet volt akkor. 95-ben, vagy nem tudom, valahogy így. És akkor erre aztán fölfigyeltek emberek, akik azt gondolták, hogy ebből lehetne jó üzletet csinálni. És megcsinálták ezt az autót szériagyártásra, és azóta megy a bolt.
Ez valami normális golyós, vagy rúgós tagok vannak alatta. Tehát ugye minden Forma 1-be tud ilyen.
De abban a vázban mi a novum? Tehát, hogy az mitől olyan jó, hogy ez az újfajta váz?
Nem különösebben jó, ez egy új ötlet volt. Egy új, igazából formai ötlet, ha úgy tetszik. Tehát mert ugye régebben azt csinálták, hogy vagy csináltak egy fürdőkádat ilyen csövekből, még amíg csövekből csinálták a versenyautókat, aztán ugye rájöttek arra, hogy alumínium lemezből is lehet, anélkül, hogy bármilyen csövet tennél közé. És akkor a 60-as évektől már ilyen monoblokk jelleggel építették ezeket ilyen alumínium lapokból szegecselve gyakorlatilag. De azt senki nem csinálta, hogy ugye az eredeti ötlet, hogy egy létrát csinálsz az alá, mint amilyen a pick-upok alatt most is van gyakorlatilag. De azt akkor találta ki az ember, hogy két ilyen létrát gyakorlatilag meghajlít, és abból csinálja meg.
Az az oldal, illetve van négy nagyon vastag cső a
hát aztán, hosszában. Aztán szépen kimerevítették nyilván, ahogy kell.
De azt mondják egyébként, hogy nagyon biztonságos a kocsi. Ugye van, itt fölötted van egy bukócső, nyilván, hogyha fejre állta és csúszol, kopik a fejed.
Hát meg azért becsúszol egy teherautó alá.
Azt mondják, hogy azért biztonságos, mert ugye egy ilyen hegyes orra van, és egy ilyen ív az egész, és hogy igazából hogy valamelyik oldalról kapja úgyis az ütést, és hogy elcsúszik rajta, leszakad az oldaláról minden. De hogy a vascső így elvezeti a...
Hát minden, de minden ezen a ketrecen kívül van gyakorlatilag
igen.
Rajta.
Igen, a ketrec az nagyon biztonságos, ott föl nem merül bennem az, hogy itt bármi bajod lehet. Tehát, hogy ránézel az egészre, és olyan nagyon masszív.
És olyan vízhatlan? Tehát, hogyha elkap vele az eső,
ja,
tehát műszerfadés...
Olyan probléma nincsen.
Nem, te elázol, de az autónak nem ez.
Persze, igen, tehát nyilván ilyen motorkerékpár...
Olyan van csinálva minden, de most ugye leelkezdtem róla lebontogatni a dolgokat, a mindenféle ilyen borítólemeket kíváncsiság, ilyen gyors zárakkal van csak föltéve. Tehát ott nincsen probléma, egy szerelési gond.
De fedél alatt van nálad amúgy?
Hát most hogy... éppen nincsen, de majd ott lesz.
És le se ponyváztátok? Nem, mert csak
semmi baja nincsen. Nem lesz semmi baja.
Süti a nap?
Hát miért? Ha kimész az útra, akkor nem süti?
Hát...
De.
Na jó, de hát ugyanaz csak akkor, hogyha kimegyek az útra.
De.
Hát
de nem, semmi baj nem lesz, most ott áll egy hét.
Jó. Na mindegy.
Le van, a motor le van burkolva, van fölött egy ilyen műanyag.
Milyen hangja van?
Undekli. Semmi.
Semmi
hangja nincsen. Tehát ilyen tök csöndes képfogó van, tehát beintedett, akkor semmi. Egy kipufogó szó, semmi.
És ez a kompresszor setup, ez az Ariel a saját cucca, vagy van egy ilyen standard?
Én úgy tudom, hogy igen. Tehát, hogy ne, más nem használja ezt a kombinációt.
Hogy miért kompresszor vagy, hogy miért nem turbó?
Mert ez volt az egyszerű. Igazából a turbóval az a baj, hogy késése van neki. Ez valahogy kiszokás küszöbölni utána. Tehát vagy kis turbót tesznek fel, ami sokat nem segít. Tehát mit tudom én, akkor csinálsz 190-ből 230 lóerőt, ami nem annyira éri meg. Vagy még beleteszel a rendszerbe egy nagyobb turbóval egy olyan késlekedést, amit aztán sokkal nehezebb utána arra kezelni.
Arra gondolhatok, nagyon hirtelen ilyen meg a turbonyomás, és úgy elúszik. Így is hirtelen a kocsi.
Így sokkal lineárisabb, tehát sokkal jobban együtt mozog a teljesítmény a gázpedálával.
Akkor csak annyit hallasz menet közben, hogy...
Rettenetes zaj van, és ugye a kompresszornál lineárisabban épül fel a töltőnyomás, a turbónál megjön, és hát egy
hát kanyarban megjön, akkor nem támogatja. Hogy nyomsz egy gázt, és akkor utána lehet, hogy csak fél másodperc a késlekedés, de az nem biztos, hogy bele van számolva.
Azt mondta tehát a barátomnak kell tudni a Henry, a tulajdonos, mert már Henry van, de már ott tartanak, hogy igazából van a 245 lóerős.
Csak per Henry.
Csak Henry. Már Henry. és azt mondta, hogy a 245 lóerős szimaszívó, hogy az kevésbé gonosz, viszont mondjuk a Nordschleife-én ilyen 10 másodpercek vannak a két autó között. Tehát szinte ugyanazt tudja, csak az a...
Hú, de nagyon kéne nekem az a pár tized a Nordschleife, de jó lehet azért, hogy ez mégis...
Sokkal lineárisabb a teljesítmény leadása, meg barátságosabb az autó a 245 lóval, mint ezzel a 300-zal. Aha. Tehát itt a eladó egy dán sörgyáros egyébként a csávó. Sörgyára van, és...
Meg van a neve a sörgyára?
Meg.
Mi, hogy hívják?
Meg, hát most így fejből nem mondom, de kit kérdezem.
Jakobsen.
Nem tudom, de ugye úgy volt hirdetve az autó
Olzen.
Az interneten, hogy nem volt telefonszám, csak e-mail cím. Tehát ez a klasszik lehúzós hirdetés, és akkor a vevő az többek között informatikus is, és akkor elkezdett vele levelezni, akkor mindjárt megnézte az e-mail címét, akkor megtalálta, hogy melyik pornó oldalt látogatja meg mindent, tehát így föltérképezte a csávót. Akkor elkezdett ráulizni a nevére, akkor kiderült, hogy megadott telefonszámot, felhívtuk a mondhatjátó sörfőző mester, és akkor elkezdtem utána nézni, kiderült, hogy nem sörfőző mester, hanem ővé a sörgyár, vagy a sörfőzde.
De lehet, hogy attól még sörfőző mester is.
Igen, sörfőző mester, és akkor így elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy hát igazából az esőt azt...
Mikeller?
Figyelj, nem akarok hülyeséget mondani. Figyelj, mindjárt írok a vevőnek, hogy hívták a csávó.
Na jó, addig közben, amíg írsz, addig hát egy vagy két égéstérrel ezelőtt volt szó, hogy legördült a futószalagról nem tudom hányadik golf. Emlékszel, asszúr?
Valami rémlik, de az az igazság, hogy ezt szerintem nem is én írtam.
Hát igen, ez a bajom, ezért se nekem kéne írni az ilyen 20 éves a Total Car emlékeim az indulásról cikkeket, mert a két héttel ezelőtt égéstérre sem emlékszem. De egy hallgató megírta, hogy szerinte, hogy számolja a Volkswagen.
Ja tényleg, mert beszéltünk arról, hogy
számolják, honnan tudják,
hogy honnan tudják, hogy az annyiadik.
Igen.
Példány.
Total Car olvasó és égéstér hallgató vagyok, így a minap hallottam az ünnepi adásban. Ja, tehát múlt heti volt.
Igen.
Feszegetett kérdést, honnan is tudja a Volkswagen, hányadik Golf gurult le épp a futószalagról. Rólam annyit kell tudni, hogy a Volkswagen csoportnak dolgozom fejlesztőként, architektként. Emiatt belelátok a dologba. Túl sok technikai infót nem árulhatok el, mert a nagy része üzleti titok. De ez is elég lesz, hogy megértsétek a folyamat működését. A Volkswagen csoport hatalmas informatikai infrastruktúrával rendelkezik, ennek nagy része nem egységes platform, így nem integrálható egybe. Az egységes platformok pedig a méretük miatt nem integrálhatók. Így felmerül a probléma, hogy a különböző márkák, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen, Nutz, Fahrzeuge, Scania és MAN, és a gyárak jó része Brazíliától Kínáig külön entitásként működnek. Hú, basszus, tényleg ebbe ez durva belegondolni.
Hát és úgy emlékszem, hogy 125 vagy hány gyáruk van, nem is tudom.
Ezzel megvalósulna az, amit Pap Tibi vetett fel, hogy lekövethetetlen lenne az egész végszerelési folyamat. A Volkswagen viszont kialakított egy rendszert, amire az összes márka, összes összeszerelő szalagja és munkaállomása rá van kötve. Ez nem csak az autók, hanem a beépített alkatrészek nyomon követését is szolgálja. Például, ha visszahívásra kerül... egy sor alkatrészek miatt könnyen le lehet őket válogatni az adatbázisból gyártási idősorozatszám márkatípus alapján. A megoldás egy nagy gépre mainframe épített operációs rendszeren fut, ami másodpercenként akár 100 000 tranzakciót képes feldolgozni. Auditól MAN-ig az ebben a percben szerelt autók minden vonalkóddal ellátott alkatrészét regisztrálják a hozzájuk kapcsolt adatbázisokban. A folyamat meglehetősen összetett, hát efelől nincs kétsége. Az algoritmus kiúszt minden járműnek egy egyedi sorozatszámot, ez lesz a fő azonosító, ehhez hozzárendelik minden egyes beépített alkatrész azonosítóját is, hogy hogyan vonalkódos móka, miért nyomkövetés, visszahívás. Például az egyes munkaállomásokról csak akkor indulhat tovább az összeszerelés alatt álló autó, ha az adott azonosító bekerül az adatbázisba a hozzátartozó gépkocsihoz. Például az operátor São Paulo-ban lecsippant egy Golf szélvédőt, ezt az üzenetet az ottani szerver interneten keresztül elküldi Wolfsburgba, a következő szerver átalakítja, hogy a mainframe számára is értelmezhető legyen az információ, majd az feldolgozza az üzenetet, és megtörténik az adat mentése. Innen vissza kell küldeni az üzenetet a szerelőszalagnak, hogy minden rendben a kocsi mehet a következő állomásra. Az adatbázisokban sorban kerülnek be a folyamatban lévő és legyártott autók azonosítói, így a gyártási történet és a rendelések alapján könnyen meg tudják határozni, hol és mikor fog legurulni a sok milliómodik Golf. A kész járművekről minden információt meg kell őrizni legalább 20 évig, adat és biztonság technikai okokból. Seatokról például minden megvan, mióta számítógépeket használnak, azaz a 70-es évek első felétől. Ahogy fentebb írtam, a folyamat lényege, hogy az adott munkaállomást a kocsi csak akkor hagyhatja el, ha az azonosítós vonalkódos folyamat sikeres volt. Ez azt is jelenti, hogy bármi hálózat, nagygép, szoftverek, szerverek, internetprogramok, adatbázisok, stb. Megáll, és a tranzakció nem teljesül, megáll az adott, vagy rosszabb esetben az összes gyártósor, Auditól MAN-ig, hogy ezt elkerüljék...
Milyen kiváló lehet...
Hogy ezt elkerüljék, hogy São Paulo-ba valaki elakadt egy vonalkóddal. Hogy ezt elkerüljék, nagyon sok tartalék van az infrastruktúrában. Két párhuzamosan csatolt nagygép az agy, és minden üzemhez 4 csatolt szerver, szerverenként közel 3 hálózati csatorna. Két operátor valós időben monitorozza az elérhetőségeket, ha bármi probléma fellép, aktiválják a biztonsági protokollokat, és csak néhány kiváltságosnak van joga az operációs rendszerekre belépni. Egy szó mint 100, ha központi szervereken gond ütne be, akkor Auditól MAN-ig minden leáll, és jókat lehetne sortolni a Volkswagen részvényeket. Na, tehát akkor tudják, hogy a hány milliómodik Golf mikor.
Igen, csak van ezzel kapcsolatban egy olyan típusú.
Közben kopasz elkezdte mutogatni az Ariel Atom.
Igen, nagyon szép sárga műanyagjai vannak, és fekete egyébként. Próbálom tolmácsolni a látottak.
Mondjuk az oldalát, ezt az oldal izét, frémet. Úgy de érdekes, hogy vízszintesen áll a rugós tag az első futóműbe.
A forma egy ilyen billenő, egy ilyen himbával viszik.
Hát ez ilyen nyomorúdas megoldás, igen. Ez viszonylag elterjedt versenyautóknak.
Annyival jobban tetszik ez a világ, mint ez, hogy tudod, hogy akkor Bugatti Veyron, Koenigsegg, SSCCR akármi, nem? Hogy a 400 km/h menjen egy autó, és akkor majd megveszi egy sejk, aki néha kigurul vele két fekvőrendőr között gyorsulni, mint ez, hogy szarassuk be az embert elérhető áron.
Hát igazából ez most jó, nyilván nagyon sok pénz, de nagyon sok autó kerül ennél sokkal többe, és tud sokkal kevesebbet.
Hát nem véletlen egyébként, hogy ezek ennyire népszerűek, hogy meg tudott maradni ez a cég, nem tudom, 20-valahány
évig. Persze, azért, mert
elég, ez egy kis cég
kifizethető egyébként. Áron ad olyan technikát, ami beláthatatlanul megy.
Hogy leteszed a hajad.
Hát de tényleg, és
ez olyan kicsit olyan, mint a Kéterhem egyébként, csak ugye ők egy más struktúrába gondolkodnak. Igen. Ott is az van, hogy gyakorlatilag 3 másodperces gyorsulást kapsz, nem tudom.
Nagyon sok menést kapsz, nagyon, igen, kevés, nagyon relatív, kevés pénzért. Relatív kevés, ahhoz képest kevés pénzért, és feleségem is ránézett, és nagy autóbuzi.
Nagyon, nagyon örül, amikor beveszed a videóba.
Így van, nagyon örül, imádja a kocsikat, nagyon érzi is, megérti az egészet, amit mi csinálunk, és nedvesedik a bugyink, és ránézett.
Ő nem szeret kocsikázni?
Hát vittem egy Hungaroringen egyet a hacsival, és kiszállt. Hát megvan a Patréze videó, amikor az asszonyt viszi.
Nincs.
Pedig nekem megvan, én tudom, hát nagyon...
Gyere, van
nagy, Ricardo, nagyon mondja, hogy Ricardo.
Patrese egy ilyen, azt hiszem, Mufo Typerrel csapat, és beültetni...
Ő egy Forma 1-es pilóta volt.
Ő egy Forma 1-es pilóta volt a 90-es évek közepéig, és egészen...
80? 90?
Na, 90-es évek közepéig volt ő.
De hát ugye nyilván...
Olasz?
Egy olasz bácsi, igen.
Nyilván eltalál a pályán, és akkor beültetik mellé a mamát, be van kapcsolva a GoPro, és mama
milyen autóba?
Egy Typer Civicbe.
Ja, csak egy nyugdíjas, nem egy Wartburg.
Nem, elkezdődik neki nyomni valami belső pályán.
Ilyen halál unott pofával a csávó csapatja.
De már így mostanában, tehát így 60 pluszosan?
Igen, igen.
Hát én 50 fölött volt akkor, ez nem egészen mostani.
És hát ilyen halál laza unott pofával a csapatja, de közben beszélgetnek, és akkor ott megy, hogy ismered ezt a pályát? Igen, elég jól ismerem, és így mennek, és a csaj Ricardo, be van, és így nyomja, fogja a
karfányt,
és van vaffánkuló minden a végén, és így mutogatja így a csaj az embernek, ordít vele, és a végén a csaj észreveszi a kamerát, és akkor röhögésbe tör ki.
Ja, hogy nem tud a kameráról.
Nem tud a kameráról, és ott veszekszik az ember, hogy ne menjen már ennyivel. És az meg ilyen halálunat pofával kocsizik, hát most egy 200 dörös
tűnik. Jó, de hát lehetett azért tudni, tehát róla lehet tudni, hogy ő kicsoda, és nyilván az asszony is úgy ment hozzá, hogy tudta, hogy nyugalmazott ugyan, de hát csak egy autóversenyző profi.
Így, hogy ez azért nem egy ilyen beszaratos Ariel Atom. Tehát én ültem mondjuk a Mihály Norbi mellett versenypályán ebben a... majdnem Dévút mondtam, hogy nem Nissan, hanem Hyundai i30M-ben. És tudod, igazából még horpasztani is tudnék mellette, mert aki tud vezetni, az... Oké, hogy marha gyorsan megy, de hogy annyira megnyugtató egy vezetni tudó...
Folyik az autó a kezében.
Igen, az, hogy... És ezért csodálkozom, hogy egy Civic Type-R-be ennyire hát kiborul.
A felesül az még nem a turbós Type-R volt, tehát az még egy ilyen 200 dolláros autó, nem különösebben.
Van a BMW, az E30-as versenyautóm, én azt megvettem 2008-ban, és ugye följárkáltunk a Mátrába, akkor lett terhes a feleségem, akkor nem ült be mellé, mert hogy a gyerek lerázza a versenyautó, meg kemény, meg izé, akkor utána nagyon sokáig egyáltalán közelébe sem ment az autóknak. Mikor voltak ezek a Total Car pályának, ott se jött bele, és akkor a hacsival kint voltunk a ringen, anya jött haza Pestről, mondom, gyere már velem, hát nem igaz, hogy nem ültél mellette, hanem viszlek egy kört a ringen. Jó, beül. Kimegyünk a pályára, elkezdünk gumit melegítek első kört. Tehát semmi. Melegítem a gumit, tényleg minden el van spórolva, rángatom, így kígyózok, meg minden, és így próbálunk az igyekezni, valami tempó legyen, de hát semmi. És akkor elmentünk a... És már api, végez, ne menjünk ilyen gyorsan, így az asszony végig. És nem volt bekapcsolva a
gumit. Hegyes kört nem is mentél vele?
Nem, hát elmentünk a Box utca kijárat mellett.
Basszus, pedig ez mekkora videó, ez virálna.
Azt hiszem, és elkezdett mellettem, hogy hol mész? Hát nem, hogy van, hát mondom, megyek a pályára. Hát itt volt a Box utca kijárat, miért nem mentünk ki? Hát mondom, most kezdünk el menni. Mondom, ez volt a bemelegítőkör. Mondom, még nem siettünk.
És akkor vissza kellett tolatni?
Hát és akkor mondta, hogy jó, akkor ennél gyorsabban már nem menjek, mert neki ez elég volt. De...
És a következő körbe kör végén kellett.
És a következő menni. Körbe ki kellett pakolni.
Az igazság, hogy
a borsa.
Én megértő leszek ebben a helyzetben, mert ültem autóversenyző mellett Hungaroringen két kört egy Ferrari-ban, és nekem az nagyon rossz volt, és utána helyet cseréltünk, és utána neki volt nagyon rossz. Szerintem a anyós ülésen ülni bármilyen nagyon gyorsan menő, keményre hangolt autóban nagyon rossz.
Nem, ha versenyző vezeti, és tényleg érzed, hogy hű, de érdekes, hogy, és tökre lehet érezni, hogy nem, hogy messze van még a határ, sőt, a Herzig Norbi mellett érzed. Is ültem edzésen, és ő meg aztán tényleg valahogy úgy éreztem...
Én nem szeretem ezt az érzést igazából.
Én hogy... úgy éreztem a Herzig Norbi mellett, mint egy ilyen robotpilóta mellett ülnék, hogy mindenhol a tökéleteshez 5%-on belüli mozdulatok történnek, és tényleg többször eszembe, hogy de jó, hogy most itt nem én vezetek ennél a tempónál ebben a kanyarban, mert nekem így nem lenne meg, hogy akkor most mi van, de ott meg annyira érzed, hogy ott jó kezekben
van. A feleségem, mi nem voltunk akkor együtt, de ugye ez a gödölői körök azért eléggé összeérnek, és ő ült a bútorrobi mellett fönt a Mátrába. Tehát a bútorrobi vitte őt, és...
Ő egy ilyen rally grupi volt?
A bútorrobi?
Nem, a feleséged.
Ja nem, csak úgy mitem volt csak egy ilyen program, így felmentek, és akkor jó, hát akkor beültem a bútorrobi mellé, és akkor a bútorrobi vittett egy karikát a Mátrába, és ugye a Robi azért eltalál szerintem bármilyen pályán, nem egy ügyetlen igen. Gyerek.
Mellette is ültem egyszer, Total Car forgatás, ott még ez a szörnyű gymkana, és ott a MX-5-össel. Hú, basszus. Hát eleve Bútor Robinak szerintem van egy 49-es lába, tehát eleve aggasztó volt, hogy hogy tudja azokat a pedálokat kezelni.
Nincs olyan nagy lába.
Csak megoldotta valahogy.
Nincs olyan nagy lába.
De hát...
Nálam egy picit kisebb, de azért egy magas fiú, de nem...
Akkor lehet, hogy csak az MX-5-ös betűnt úgy, ahogy... De várjál, hát ő... Nálam magasabb, az biztos.
Hát,
na mindegy, szóval olyan nehezen hajtogatta be magát, és hát ott is ez félelmetes volt, hogy eszembe nem jutott volna olyan dolgokat csinálni azon a pályán, de hát ő is tényleg, mint egy robot mellett.
Robi szerintem egy óriási tehetség, és hogyha ő nem ide születik,
jó szakember.
Hát nagyon őben bármi lehetett volna, és azt mondja egyébként mindenki róla, hogy tök mindegy, a kettes létrával is gyorsabban tud menni, mint bárki. Uh-huh. Tehát egy tök mindegy, mire ül rá, ő azzal megy.
Na várj, és akkor a feleséget beszart mellette?
Na mindegy, és a Robi mellett nem félt egyáltalán, és utána megszületett a gyerek, és hogy onnantól kezdve ja, fosósak vagyunk.
Igen, igen, Diana is fosósabb lett.
Igen?
Igen. Gyerek után hát a motorozás, a közös motorozásnak vége is lett, amit mondjuk én nem feltétlen bánok, mert azért...
Motorozni egyedül jó.
Motorozni egyedül jó. Még a mozaikos sztorihoz jött még egy levél. Régen, ahol dolgoztam, és sok olyan teherautó volt, ahol a teherbírás nem volt kihasználva, sem műszaki, sem törvényi tekintetben. Például a 3 tengelyes teherautó tengelyterhelése lehet 12 tonna per tengely. Tudom, vannak még egyéb kritériumok, de hogy egyszerű legyen a matek. Tehát 3 tengelyes tehergépkocsi összsúlya max. 36 tonna lehet. Na most a cégnél 10 plusz éve volt, már nem emlékszem a pontos számokra, összsúlya, tehergépkocsik összsúlya 32 tonna, tehát elesett a cég 4 tonna árutól, mert hely lett volna bőven. A mozaikban kb. 30 ezer forint közvetítői díjért egy Szigetszentmiklósi cég számlázta ki, semmi köze nem volt a mozaikhoz, és egy szemlével zárójel nem műszaki vizsga, csak megjelent a kocsi ott, plusz az állami terhekkel pikpak megoldódott a súly probléma, plusz LPG beépítés miatt műszakiztattam a kocsimat a debreceni NKH-nál, nagyon korrektek voltak, rosszat nem tudnék rá mondani, csak hogy sokára adtak időpontot. Ami hasonló volt, a közeg, a vizsganepperek, akik a használt autósok külföldi lomjait hozták, ott zsizsegtek és intézkedtek, tolakodtak, állandó pofázás, stb. Korrupcióra utaló jelet nem láttam, csak a fontoskodást meg, hogy kivágták az egyik kereskedő kocsiját a rossz fék miatt. Ezt a teherautó terhelést azt nem igazán értem, de...
Még annak idején eszembe jutott egy sztoria. Petroleum utca 4-ben lehetett vámkezelni az országban az összes cégre érkező autót, tehát magánforgalom Gergely utca, cégre Petroleum utca Csepel. És ott ugye úgy volt, hogy volt az úgynevezett roncsderbi, ahol az NKH-s emberek előtt meg kellett jelenjen az autó, de ilyen 2-3 hónapos vizsgáztat, vagy időpontok voltak, mely vámolás. Tehát bejött, én vettem egy kicsit sérült Ibiza Cupra 2-est. És picit meg volt csavar az eles, semmi baj nem volt. Tényleg gurult a lábám.
Ibiza Cupra RS.
2. Cupra 2.
Nem a kettes 105... Ibiza Cuprája volt, vagy a...
Ez ilyen 90... Vagy a még facelift előtti...
Az a kettes Ibiza Cuprája.
Kettes igen. Ibiza Cupra.
Igen, igen.
150 lószívó motor.
Ez egy jó pofa autó
volt. Az egy vicces jó kis autó volt. Szép kék, fehér kerehek, nagyon racse volt az egész. Ilyen ezüst Cupra 2 matrica volt az oldalán, nagyon tetszett. Mindegy, ugye úgy volt, hogy x százalék sérülés lehet rajta, és azt az NKH-nál roncsderbinél mondták meg, hogy ez most olyan százalék, vagy nem olyan százalék. Oda már mindenki kiabít.
Volt egy ilyen sérülési százalék mérőjük?
Persze.
Olyan szemüveg, ami rajta be volt.
Nyilván ilyen korrupció melegágya volt az egész. És volt a... Kész lett az Ibizám, ugye úgy mentünk oda már kijavított autóval, nem lehetett volna hozzányúlni, de mindenki úgy ment kijavított autóval, és volt egy kihegyezett, ilyen megélezett, ilyen, mint a hántoló, egy reszelője a csávónak, egy ilyen idős vén fasz volt, nagyon utáltam, egy ilyen őszhajú vén broki, és kinyitotta a géptőt, látta, hogy frissen van festve a nyúlvány, oda ment ezzel a hántolóval, és így letúrta a festéket róla. Azért, hogy ugye olyan helyzetbe hozzon engem, hogy én nekem majd nyíljon a zsebem. Mert hogy ez az autó... És csak annyit mondott, hogy bukik, ennyit mondott, hogy bukik, én meg ott a kocsi mellett, ért az autó, mit tudom, 2,5 millió volt akkor, vagy a tököm tudja mennyi, de sok pénz.
Igen.
És akkor hívtam azonnal a nepperemet, aki intézte ott a izéket, hogy gyere már Valér, beszélj ezzel gyökérrel. És akkor oda ment a Valér, megbeszélt ezzel a kedves úriemberrel, és ha nem emlékszem, valamilyen 30-40 ezer forintot kellett ott gyorsan kiköhögnöm, de ez most úgy beszélünk.
És egyből nem bukott?
Egy ilyen 2000 környékén.
De ez elég sok pénz volt akkor.
A havi fizetése volt a csávónak körülbelül, azt így le kellett azonnal tennem, plusz visszamehettem a fényezőhöz lefestetni a nyúlványt még egyszer. És akkor én egy nagyon nyugodt ember vagyok, de ott a Valér ott elkezdett csitítani, hogy most ne. Ott az ember nagyon közel.
De nem értem az üzleti modellt. Ő tette tönkre, vagy törött volt az autó
törött
tényleg?
Törött volt az autó, és ugye nem lehetne javítani, meg mit tudom én, az ember azért túrta le, hogy az én gatyám teleszaladjon, mert akkor én nem tudom levámolni az autót, vihetem vissza Németországba.
De hát ez miért kellett neki letúrni a festéket? Ha egyszer nyilvánvaló
azért,
új
olyan
festék...
helyzetbe kerüljek én, hogy ő sokkal több pénzt tudjon elkérni.
De így miért kérhet többet, ha egyszer azt mondja, de hát festve van a hossznyúlvány?
Mert azt mondja, hogy kimondta, hogy már bukik az autó, és akkor azt várja, hogy jöjjön oda a vizsgálépér, és kezdje elengedni, hogy akkor mennyibe kerül.
De ha csak karcolás nélkül mondja, hogy bukik, az mennyivel rosszabb, ezt nem értem.
Hát akkor neki elhat
hitatkozni. Megvan a színház, és megvan a felhajtás.
Hogy ő régóta játszott ezt az Oféliát, igen.
Persze. Rutinos öreg köcsög volt, és fú, mennyi pénzt hagytunk ott. Jézus Mária.
És
hogy tényleg lehet, el lehet mondani, mert ez egy 20 éves történet. Remélem hallgatja az égéstöret, és jó egészségben
biztos
van.
Hallgatja.
Minden szeretném puszilni. Az igazi mocskos szemétláda volt, az összes kollégája utálta.
Na de ezek a vizsgabiztosok, akik tényleg megkeresték a ilyen napi százezreket,
ott,
azok mit csináltak ezekkel a százezrekkel?
Eltették.
De és akkor utána mi történik vele?
Tehát, ugye nekik az a probléma azért...
Vidéken egy ház, ez manapság is, mit tudom én, egy szép ház, mint 50-100 millió, mennyi
vidéken? Eltesz ilyen nyugdíjas éveire. Befekteti, mit tudom én. Hát most jó lesz a nyugdíjas éveidben.
Nem, hát ezeknek jaktjuk van az Adrián? Vagy?
Nem kötelező mutogatni hát a pénzedet.
Annyi
de pénzt hogyan élvezed? Milyen formában? Tehát...
Hát gondolom jól él, meg jó kaja, meg vesz magának kicsit normálisabb autót, de nem tudnak ők olyanokat venni, mert a bankszámla kivonattal nem hozhat össze.
Hát azért mondom, hogy mit csinál azzal.
Hát ilyenkor szokott az lenni, hogy nagy mennyiségű készpénzt foglalnak le otthon.
Ja, ami véletlenül megtörtént most a mozaik kapcsán.
Hát igen, mert ugye nem tudja hova tenni. Tehát nem vétél bankszámlára, hogy most honnan van a fizetésem ötszöröse.
Hát igen. Azt mondja, hogy egy újabb köszöntést szeretnék kérni. Magam mögött hagytam Írországot, ahogy gáztattam a Hondának, a tükörbe nézve ketté nyújt mögöttem az aszfalt, a kompigálsa vettem. Bekomposztam Franciaországba, akkor még nem tudtam, mi vár rám. Levezettem Dél-Franciaországba, Monaco mellé, és vártam, hogy elkezdődjön a svájci életem. Előtte kipihenve az ír esős időjárás délen, egy kis olaszországi pizzázás, monakói tengerparti sétálgatás, kájani tengerparti koktélozás, és de a hegesztők élete nem csak játék és mese. Jött az a csúnya koronavírus, és 3 hét francia bezárkózás után Genfen keresztül Svájcon és Ausztrián át Németországból 2 rendőrautó kíséretében visszavezetve Ausztriába, mondván nem indokolt a beutazásom, így egy kicsit kerülve Tirolba, 200 kilométer, és megérkeztünk Magyarországra, mindezt alvás nélkül. Majd mikor reggel felkeltem és olvastam a híreket, hogy Magyarországon is bevezették a kijárási korlátozást, egy könycsepp jelent meg a szememben. De a magyar közlönyt átolvasva már tudtam, jó döntés volt hazatérni, ez nem a francia kijárási korlátozás. Aztán egy darabig Magyarországon kellett létezni, és kétséges volt, mikor és hogyan lesz tovább, de azóta már megérkeztem Liechtensteinbe a Kaiserhez, és most itt áramoltatom a csít a hegesztőpisztoly és a munkadarab között, ami valójában rozsdamentes tartály kamionokra. Hát úgyhogy szálljon az égéstér teljes legénységének köszöntése a Liechtensteini hegesztőkhöz, és még egy, ugye ez egy szép hegesztő odüsszea. Most hallgattam a gumipókos égésteret, szó volt a kipufogók zajszintjéről, nem motorkerékpár, hanem BMW X5, V8, csak fényképet is mellékelt a hallgató. Szóval a BMW X5 V8 Németországban Észak-Rajna-Vesztfáliában igazoltattak, és 108 decibelt mértek. Álló helyzetben az autó mögött 120-150 cm-re tipre 4-5 ezerig forgatták. Elvették 5 napra az autót, és 700 euró büntetést kaptam. Az 5 nap elteltével egy általam választott szerelőműhelyhez vittek, kipufogó cserére. Nem tűnt szabályosnak, de nem mertem kötekedni. Ha nem tűnt szabályosnak, az a trélerezésre vonatkozik. Én nem tudom, hogy ez, látsz ezen a tréleren valami szabálytalant?
A tömeg.
A tömeg?
Uh-huh.
Hogy érted?
Hát nem tudom, mekkora tréleres, hogy 3,5 tonnás, akkor nem viheti azt az X5-öt,
ja.
Ami magába 2,3 tonna mennyi.
Nem tudom pontosan, de kell nagyságrendileg ez.
De a német rendőrrel nem állsz neki kötözködni, nem?
Nem fér rá annyi, hogyha sima 3,5-es.
Na, kiderült, mi a dám főzde?
Mindjárt nézem.
Nézd már meg, légy szíves. Aztán van még egy hosszabb. Sziasztok, pár éve csináltam meg itt Ausztriában a Q10... Nem, ezt már beolvastam, ez már szerintem volt ez a B-jogsis osztrák.
Jaj. Nem jött még válaszra.
Na mindegy, nekem azóta is óriási para, még már az égéstér előtt is meséltem a többieknek, hogy a Harlin Sport kipufogó van, és nem is tudom, van céges decibel mérőnk?
Szerintem van.
Lehet, hogy ezt most elviszem és lemérem.
Szerintem van, a nyegleunnál szokott fel lehető lenni.
Lemérem, és utána ez egy óriási projekt lesz. Aszúr, te mint gépész mire gondolsz, hogy hogyan lehet halkítani, úgyhogy mintha egy potin tekerném le a hangerőt, hogy nem akarom csutkára, csak hogy, mert például szerintem az a fajta hang, amit én szeretek, az azért van, mert nagy a cső és nagy a kiárata, tehát azért lesz ez a kellemes bu-bu-bu-bu-bu-bu. Szemben a gyári kipufogóval, aminek kicsi a kiárata, és attól csak lesz a hang, és én szeretem a bu-bu-bu-t egy kicsit halkabban. Hát mint a Bud Spencer bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Valami olyasmit, hogy ez...
Nálam a hangtanhoz jobban kunyító ember.
A perforátlemez, amit beszéltünk, az lesz a megoldás, meg a tömés.
Hát ki szokták tömni valamivel, igen.
Van benne igazából.
Mennyi?
Azt nem tudom, de ha belenézel a csőbe, akkor a belső paláston látsz egy csomó ilyen kis félkör alakú, hát nem drótot, annál vastagabb fémeket így körbe-körbe. Ilyen csipkeszerűen. A apósom már nézegette, hogy szerinte az ott ilyen örvényeket áramoltat, és csinál valamit. Jaj, tehát nem tudom, az a jó, hogy ráadásul ez két kipufogó dob, hiszen a Fatbobon kettő a kettőben rendszer van, és mindez azért probléma nekem, mert most már több osztrák tartományban is.
De nem tudod visszarakni a gyári kipufogót?
Vissza tudom, de azzal annyira szar tényleg, tehát a hangtalan
hát Ausztriában mész, akkor átmész fel, akkor visszarakod a két gyári
nem,
kipufogót.
Nem rakom vissza, úgy nem is megyek tényleg, úgy annyival szarabb. Tényleg. Tehát tényleg nem hangos az a
kurva motor. Jársz Ausztriába?
Hát szeretnék, tehát azért nyaranta kétszer legalább egy ilyen három napot az nagyon jót motorozni, az a baj. Uh-huh. És tényleg nem ordít, anyósomékhoz is, ha megérkezek, mindig csodálkoznak, hogy nem is hallottak. Tehát mit tudom én, ezek a herélt hangon üvöltők szerintem is borzalmasak, és olvastam valahol, hogy most a Németországban is erre rákezdenek. Ugye hát mint ez a X5-ös sorstársunk, hogy már valamelyik motoros szervezet már, hogy összegyűltek, és akkor ilyen rendezvény lesz, hogy bőgetik a motort, hogy hallassák a hangjukat, és hogy küzdeni kell ez ellen.
Nagyon.
Ami tényleg
nagyon, okos
nagyon okosnak tűnik, ahelyett, hogy nem hiszem, hogy létezik ilyen motoros szervezet.
Szimpátiát ébreszt
nem, hanem, hogy nem, hanem, hogy oké, nem, hanem, hogy azt kéne mondani, hogy tényleg jogos, csak egy kicsit vigyük följebb azt a kurva hangerőt, hogy ne 95 decibel legyen, miközben egy Ford Mustangnak, amelyik abszolút street legál, vagy egy Ferrari úgy üvölt, ahogy akar, mert valahogy ki van találva mérnökileg.
Nagyon érdekes ez egyébként, mert volt néhány évvel ezelőtt volt egy BMW Tesla motor, és állítólag azóta ezek a, sőt, biztos vagyok benne, mert azóta tényleg volt egy másik, de évekkel ezelőtt volt egy olyan, hogy lehetett érzékelni, hogy csak alacsony sebességi fokozatban, tehát egyesben, kettesben, és alacsony fordulatszámon halk. És utána, ha fölkapcsoltál már hármasig, vagy följebb emelted a fordulatszámot mondjuk 3000-nél, vagy 4000-nél, akkor elkezdett üvölteni. És azóta ez megszűnt, tehát hogy a legutóbbi generációs BMW
fönt se üvölt?
Ami nálam volt, az teljesen kultúrált. Tehát ilyen kicsit ijesztően csöndes az egész. És így alig van valami kis kelepelő hangja van, de igazából semmi.
Fú, de ne hagyjátok elfelejteni, hogy nyegleó itt van? Ő tudja mindig ezeket a cuccokat, hol vannak. Ó, nem mindegy, akkor elkezdtek turkálni a szekrényekbe tényleg ezt a...
Hív föl.
Mert oké, hogy majd fölhívom, hogy nyilván letöltök egy decibelmérő appot a telefonra, de akkor legalább azzal is tisztába jövök, hogy mennyi köze van a decibelmérő telefonos appoknak a valódihoz. Igen. És hogy azt vajon hogy csinálják tényleg, hogy lehet-e? Tehát ez a perforált lemez, hogy ebben mi fogja meg? Tehát az...
Kimegy a hanghullám a lukon, és elnyelődik.
Hova?
Hát elnyelődik abba a tömésbe talán.
Van a töm... Hát, basszus.
Ez az én, tehát nem értek igen. Hozzá, hülye ja, vagyok.
Nem, apósom is azt mondta, hogy hát perforált cső, majd megnézi, van-e a műhelyben, és akkor majd próbálgatjuk, de hát ez egy érdekes projekt lesz.
De ez egyébként próbálgatos műfaj, én úgy tudom mindenütt.
Hát tehát a nagyok is próbálgatnak.
Nyilván.
Akrapovics is bepróbál 40 perforált csövet.
Csak üzletszerűen ezt csinálják.
Hát meg vannak ilyen, nem tudom, minden autógyárban, meg motorkerékpárgyárban vannak ilyen stúdiók, ahol nem tudom, 40 mérnök dolgozik, és akkor tényleg ők közülük van 8 vagy 10, aki ezzel a kipufogó kérdéssel foglalkozik, és ők nyilván hát tudják már, hogy,
BMW-m,
hogy,
az a 328,
hogy mit kell csinálni vele.
A 328i, az 98-as évjáratú autó, és azon már van a kipufogóban egy csappantyú, ami kinyílik. A második csőnél kinyílik egy kis csappantyú. Az enyémben nem, mert már régen meg van szorulva, és nyitva van, de a gyártó eredeti szándéka szerint van benne egy csappantyú, ami engedi ordítani az autót.
És hol kezd ordítani?
Hát mit tudom, egy nyitva van fogalom, sincs, nekem mindig ordít. De nem úgy ordít.
Voltam egyszer Porsche napon, ott van egyébként ilyen ordítógomb az autókban. Az előző generációs 911-es próbáltuk ki, meg az előző generációs Cayman és hogy hívják a Boxstert, és mindegyikben volt, akkor volt ilyen drámagomb, tehát megnyomtad, és akkor hirtelen elkezdett nagyon szólni.
A BMW-mre csináltattam a versenyautó alá annak idején egy rendszert, és kérdezték, hogy milyen legyen. Hát ne legyen ilyen ordító baromállat, hanem azért legyen valami, ne legyen utcai autó, de azért úgy valami kicsi hangja azért legyen. És hát nem úgy sikerült a tömés, ahogy ők azt gondolták, és az autónak konkrétan utcai hangja lett. Tehát beindítottad, kiállt vele a srác, bejön nekem szólni az üzletbe, hogy kész vagyunk. Mondom, milyen lett? Akartam volna, se tudtam volna jobban csinálni. Kijövök, egy utcai Ovalasztra hangja van, vagy egy Suzuki, semmi, de semmi. Nézek rá, ugye az ott, hogy picit legyen hangja. Elkezdem rúgatni, semmi, és utána azért örültem neki, hogy ilyen lett, mert fölmentél Mátrába, akkor nem zavartál senkit, hogy üvölt sakál módjára az éjszakában.
Nem ugrottak előbb okorból a zsandárok,
így van,
hogy mit keresel te itt?
Igazából örültem is, hogy csendes lett utána, mert nem kell annak ordítania. Elég hangos az amúgy is.
Én még az XIRM-re csináltattam, hogy a Bódis papával dobott, amit aztán el is kezdett sorozatba gyártani utána, de az enyém volt a prototípus, és ő is kérdezte, hogy akkor mi, hát mondom, legyen egy kis hangja, de ne ordítson, és tényleg tökéletesen meg is csinálta azt a hangot, amit akartam, és akkor volt az, hogy el is kezdett menni a motor, tehát hogy 5000-ig ugyanaz volt, és 5000 felett egyszerre csak szeretett forogni, és tök jó volt minden, és egyszerre csak elkezdett ordítani a kipufogó. És nézem is, hogy mondom, elvesztettem belőle, mert egy ilyen némító cső volt, amit ha kivettem, akkor hangosabban ordított, ezért aztán vissza is raktam, és úgy is hagytam, és azt hittem, hogy elvesztettem, és akkor nézem, hogy nem, benne van. És miért ordít vajon? És apósom is mondta, hogy nem hangosabb a motorom, de hát biztos a tömés. És akkor szétszettük, megnéztük, és ugyanúgy tökéletes ott volt benne betonkeményen a tömés, és mégis sokkal hangosabb volt. Szóval ezek érdekes dolgok, ha az azt mondta, hogy...
Nem hívtad fel?
Nem. Hiszen akkor nyilván el kellett volna menni, nem tudom, nem Zala, valahova Nagykanizsa, nem is tudom, hol van ő, ahol voltam nála. Tehát annyit azért nem ért a dolog, meg hát el is adtam amúgy is az XR, de hogy Asszur mondja, hogy hát a 40 mérnökök dolgoznak ezen egy-egy cégnél, és ott nekem is van esélyem, hogy megcsinálom a tökéletes hangot a Harrier-ral, körülbelül mint egy csimpánznak megírni a bűn és bűnhődést, random hát írógép
legelésre. Ez lesz a hobbid, akkor
6 milliárd év alatt egyszer kijön egy bűn és bűnhődés.
Kijöhet, igen.
Vagy egy háború és béke. Na mi van, kopasz, megírta?
Nem.
Jó van, de azért kíváncsi vagyok.
Én is.
Majd feltétlen értesíts, hogy melyik dán főzde.
Nem jött sajnos semmi.
Jó van.
Kislányom hangüzenetet küldött.
Jó van. Akkor hallgass meg. A hallgatók pedig köszönöm, hogy meghallgatták az égésteret. Igen, és hallgassák meg a jövő héten is az égésteret. A becsületes Nepernek meg köszönjük, hogy itt volt, és köszönöm, hát reménykedjünk, hogy tökéletes kezek, a megfelelő kezekbe kerül a műszaki vizsgáztatás Magyarországon.
A műsor a Béton partnere.